Szeretettel köszöntöm még egyszer kedves hallgatóinkat, és a sorrendben 9. előadásunknak ez a tárgya, hol a határ a segíteni akarás és az ártás között. Ugye talán nem kell magyarázni a címet, tudnék azt, hogy sokszor az életben próbálunk segíteni másokon, és észrevétlenül visszafelé fordul a dolog, és nem, hogy segíteni nem tudunk, hanem még ártunk is. És kis és nagy dolgokban gyakori kérdésünk az életben, hogy vajon mit hibáztunk el, mit tettünk rosszul, hogyan lehet megvonni pontosan a határvonalat, hogy meddig tudunk segíteni, milyen határ után nem lehet már segíteni, vagy nem lehet úgy segíteni, hogy elképzeltük volna, és milyen esetekben ártunk kifejezetten, amikor úgy hiszük, hogy segítettünk volna. Na most kisebb, apróbb esetekről nem szeretnék beszélni, hiszen az életben sokféle segítségnyújtás létezik, ugye? Tehát megyünk az utcán, és valakinek segítünk a szatyrát vinni, attól fogva, hogy eszmei kérdésekben tanácsot adni és udvaigazítani embereket. Ez nem annyit jelent, hogy az első eset az olyan kicsi lenne, és csak a második eset a nagy dolog, hanem óriási skálája van ugye a segítségnyújtásnak és a segíteni akarásnak. Nem beszélek olyan esetekről sem, amikor az ember nem egészen tiszta indítékokból akar adni segítséget, vagy kér segítséget. Egy kis eset mindig előttem van, a házinénink mondta el ezt a kis aranyos történetet, hogy hát ő egy budapesti asszony volt, és nagyon ritkán tette ki a lábát, hogy ő szokta nevezni a székes fővárosból. Ő úgy szokta mondani, hogy ő székes fővárosi tanítónő, erre nagyon adott. És egyszer elment a rokonaihoz Vácra, és hogy Vácot kiszállt a vonatból, és átment a vasútállomáson, ugye meglátott egy takarító nénit, és hát meg kellett kérdeznie, hogy a rokonai elég messze laktak a vasúttól, hogy van-e taxi a városban. De hát ő, mondom, hogy így magára nagyon sokat adó székes fővárosi tanítónő volt, úgyhogy ahogy meglátta ezt az egyszerű, hát szerény takarító nénit, vagy úgy kért segítséget, hogy már eleve éreztette, hogy ő valami nagyon nagy ember, akinek segítségre van szükség, és így kihúzta magát, nagyon katonás volt, és szintén úgy látom magam előtt, pedig hát nem előttem történt meg a dolog, és azt mondta, hogy kedveském, van-e itt ebben a faluban taxi? Ugye hát régen nem volt falu már Vác, ugye város volt, de hát ő azért adni akart arra, hogy ő ugye a fővárosból jön, és hát mi ez a Vác, itt talán taxi sincsen, de neki erre lenne szüksége. Hát a takarító néni is ott térült, fordult, ugye egy nógrádi palóc tájszólású asszony volt, jól meg akarta mérni ő is a választ, ugye, hogyha már így kérdezték tőle, és akkor egyszer csak fölegyenesett, és azt mondta neki, vanni van, de az magának drága. Szóval mondjuk ilyen esetekről nem szeretnék beszélni, amikor a segítségkérés se volt rendes, meg aztán a néni is adott magára, és aztán ő is jól oda mondogatott. Szóval az ilyen eseteket eleve kirekesztjük az előadásunk keretein kívül. Viszont, ha meggondoljuk a valóban komoly eseteket, akkor megint csak egy rövid bevezetés kell tennem, mielőtt az előadásunk érdemi részére rátérnénk, hogy tehát azt kell egy kicsit meggondolnunk, hogy ezen a világon nem is olyan könnyű segíteni. Szóval mindannyiunkban ott van a lelkiismeretünkben a beleírtság folytán, meg a hitünkben már a tudás, az ismeret folytán a segíteni tudás és segíteni akarásnak a bélyege. Mindannyian érezzük, hogy mi is segítségre szorulunk, meg nekünk is segítséget kell adnunk adott helyzetekben, de azt hiszem, az életben nagyon nagy tapasztalatunk az, hogy nem is olyan könnyű ezen a világon segíteni. Mégpedig azt gondolom, hogy három okból. Az egyik ok a saját természetünk. Sokszor lusták vagyunk, nem törődömök vagyunk, nem akarunk foglalkozni másokkal. Mit érdekel engem a más baja, ahogy Arany János mondja az egyik versében, vagy a Bibliánk is kezdődik, hogy Kain azt mondja az Úrnak, hogy hát őrzője vagyok én az én atyám fiának. Szóval van az emberi természetben egy bizonyos hányavetiség, bizonyos nem törődömség. És ezért, amikor a Biblia arra szólítja fel még a hívő embereket is, hogy segítsenek, használ ilyen kifejezést Pál apostol a saját munkatársának, Timóteusnak is, a Timóteusi második levél, 4. fejezet, 2. versében, azt mondja, hogy hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan időben. Sokan félreértik ezt a Biblia verset, ez nem annyit jelent, hogy ha a másiknak alkalmatlan, akkor is mondjak neki, meg segítsek. Ez egyáltalán nem ennyit jelent, mert ugye egy másik emberre nem lehet rá tukmálni a mi segítségünket, bármilyen fizikai vagy eszmei segítségünket, hanem ez arra mutat rá, hogy ha nekem mondjuk talán nem olyan az állapotom, vagy fáradt vagyok, vagy valami van az életemben, ami talán nem engedné azt, hogy a másikon segítsek. Azt mondja a Pál apostol, akár alkalmatlan neked, vagy akár alkalmas, de akkor is győzd le a természetedet, mert a segíteni akarás és a segítségnyújtás az az életnek a legeslegfontosabb dolga. Tehát ezt azért idéztem ezt a Biblia verset, mert arra akartam fölhívni a figyelmet, hogy azért nehéz sokszor a világon a segítségnyújtás, mert mi magunk vagyunk a legnagyobb gátjai ennek. A tétlenségünkkel, lustaságunkkal, nem törődömségünkkel, az igazi megindulásunk hiányával. De aztán van egy másik akadály is. Ez az egész világ, amelyben élünk, az emberi világ körülményei, tudnék, hogy a világon nagyon nehéz jót tenni. Rosszat tenni a mi világunkban az úgy megy, mint a karikacsapás. De igazán jót tenni a mi világunkban az közik, és sokszor nevetség tárgya, vagy gyanúper tárgya, hogy na most ez az ember miért is akar segíteni a másikon, vagy miért akar jót tenni, milyen érdek fűződik ehhez hozzá. Azt mondja János apostol első levelében az 5. fejezet 19. vers, hogy ez azért van, mert az egész világunk a gonoszságban vesztegel. Tehát az egész világ az önzés törvénye szerint él. Ne felejtsük el, hogy Jézus is azt mondta, hogy a világ fejedelme a sátán, tehát az önzésnek az ura, és így most már teljesen érthető, hogy ha valakit jót akar ebben a világban, akkor hatalmas nagy akadályokba ütközik. De van még egy harmadik nagy akadálya a segítségnyújtásnak, és ez pedig a másik ember, vagy a másik embercsoport, tudnék, hogy nehezen fogadnak is el az emberek segítséget. Persze van, amikor jogosan, mert amikor nem helyes a segítségnyújtás, akkor maguk az emberek is gyanakvással fogadják, vagy nem érzik helyesnek, vagy indiszkréciónak veszik a segítséget. De vannak olyan esetek, amikor valaki őszintén akar segíteni, helyes stílusban, helyes módon, helyes dolgot akar tenni a másik emberért, mégis falakba ütközik. Itt János evangéliuma első és harmadik fejezetére hadd utaljak, magáról Jézus Krisztusról mondja a Szentírás, hogy ő is eljött erre a világra. De nem fogadták be. A világosság a világba jött, de a sötétség nem fogadta be a világosságot. És akik ragaszkodtak az addigi gondolkodásukhoz, életvitelükhöz, és megmakacsolták magukat a rosszban, azok magát az Isten fiát is elutasították. Szóval nagyon, nagyon nehéz a világon jót tenni, ezt azért gondoljuk meg, nagyon nehéz lesz a témánknak a kifejtése, de néhány alappontot szeretnék majd érzékeltetni. De még mielőtt a kérdésnek az érdemi részére rátérnék, talán meglepetés, mert nem nagyon szoktam én Váci Mihályt olvasni, de hát hadd olvassak föl Váci Mihálytól egy verset, ami éppen erről szól. Váci Mihály, mint tudjuk, nagyon futtatott költő volt a 60-as években, de én azt hiszem, hogy van ilyesmi is, hogy egy ország félreismer egy költőt. Ez a kötete, onnan olvasom a verset, 16 ezer példányban fogyott el 1968-ban. Tudomásom szerint nem volt magyar költő, akinek a verses kötetét ekkora példányszámba kiadták volna. Csak úgy tájékoztatásul, hogy Adi és Babics verses kötete 500-1500 példány körül fogytak el a legnagyobb hírnevük idején is. De Vácit eléggé félreismerték, ugye az akkori kultúrpolitika őt futtatta, mint egy népi költőt, ugye a nyírségből származó ember, és az akkori rendnek egy bizonyos fajta támasza, de aki elolvassa a verseit, és mondjuk ő leszereli az ellenérzését, és veszi a bátorságot, elolvassa a verseit, az láthatja, hogy hát ez az ember sokszor nagyon mélyen gondolkodó, és nagyon őszintén vallomástevő, hát sokat szenvedett ember volt, tuberkulózis pusztított rajta gyerekkorától fogva, 46 éves korában meg is halt Hanoiban, mint tudjuk, tehát külföldön. Nagyon sok biblikus tárgyú verse van. Például a Keresztelő János előadáson szoktam idézni a Salome című versét, ami egy nagyon rövid, de nagyon figyelemreméltó darabja ennek a Salome Keresztelő János tárgykörének. Aztán a legutolsó verse, aminek nagyon érdekes a címe is, hogy valami nincs sehol. Valami nincs sehol. Meg egyéb más darabjai azért még az átlag verseiből is kiemelkednek, tehát én azt mondanám, hogy a magyar költészet másod meg harmad vonalában egy nagyon tisztes mester ember volt ő, akinek a 120-at verő szív című gyűjteményes posztumusz kötet elé I. és Gyula írt egy nagyon megértő bevezetést, amivel úgy helyre teszi a magyar költészetben Váci Mihályt, és és kiemeli a kétségbe vonhatatlan értékeit. Ez a vers, ami arról szól, hogy ő segíteni akart, de nem tudott igazán. Szóval ő az életét is arra akarta használni, de a költészetét sem arra, hogy ő tündököljön, hanem hogy segítséget nyújtson, főleg az egyszerű emberek számára. Szóval ezt a versét olvasnám fel, ennek az a cím, hogy Eső a homokra. Viszonylag ismert váci vers, bár nem szokták annyiszor előadni, mint mondjuk a Még nem elég, meg hasonló ilyen akkori antológia darabokat, de figyeljük meg, hogy talán az egész Váci Mihálynak a lelke ebben a versben szólal meg. Eső a homokra a vers végén felcsendülő képet idézi, hogy ha a homok rögtön nem hoz is termést, hanem beereszti a vizet és kutakká gyűjt a mély. Talán ha most nem tudtam használni, akkor majd később a halálom után, amit létrehoztam, ugye ez általános szokás, hogy az emberiség nem az életében szokta megbecsülni az értékes tagjait, hanem a haláluk után, tehát erre játszik rá, hogy ő is eső szeretett volna lenni a homokra, még olyan kockázattal is, hogy rögtön nem ismerik fel, hogy ő miben is akar segíteni, miben is akar használni. Tehát ezt azért idézem ezt a verset, hogy lássuk, hogy van egy ilyen irodalmi kifejezés is, hogy valaki nagyon szeretett volna segíteni, használni a világot, és az életet arra tartotta, hogy tényleg szolgáljon a másik embernek. Most ez más kérdés, hogy milyen módon, meg milyen eszme jegyében, de az minden esetre főhajtást igényel, hogy valaki erre tartotta jónak az életet, és ezt ki is fejezte. Tehát Váci Mihály, Eső a homokra. Használni akartam, nem tündökölni, sem esztétikák rangsorát pörölni. A halhatatlan szent tülekedésben lemaradtam, a startnál már lekéstem. Ezért a pályát messze elkerültem, a robotoló tömegbe merültem, és dolgoztam hajnaltól éjszakáig, a gondolat még csonton átvilágít, s még csillagok közt kószált annyi bajnok, gürcöltem, mint egy elnyűjt hivatalnok. Nem resteltem leszállni a keresztről, ha egy paraszt kérvénnyel keresett föl, s két megváltó ihlet közti szünetben értekezleten szóltam, bár ügyetlen. Nem hittem én az elnyomott zsenikben, ki tenni akart, az tehetett itten. Volt mit, mert volt kereszt is, hogy reája feszüljön, vagy meggörnyedjen alája. Volt pokol is, megjárni mindazoknak, kik nem csak vonakodva tusakodtak, fennszóval áhítva a pokoljárást, vigyázva, maguk semmiben ne ártsák. Volt itt dolog, nagy ügy, kárhozat annyi, lett volna volt, miért élni, meghalni. Voltak milliók, elhagyva ügyükben, kikért élhettünk volna vert hitünkben. Volt pálya, ügy, elhívó kötelesség, biztató kor, közülünk várva hősét. Ez az idő se nyújtott kevesebbet, csak mi, fiai, voltunk kevesebbek, bősz nagyra vágyók, lesve a csodákat, nem tettük azt, amiből csoda válhat. Mert nem hiszem, hogy ne lehetett volna kitartó, csendes, hű forradalomban élni, szeretni, hinni a világot, tenni valamit, mivel besugárzod, melegítni, telet a gyertyalángja, szelidítni, aszályt a szíkvirága, rázni a világot, szellő az erdőt, kérlelve biztatni karsztot a felhők, lázadni úgy, hogy magadat naponta feláldozott, ha még oly kis dologra, ellenszegülni, másképp nem, parányi toporzékoló ügy nyergébe szállni, osztani magad, hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot, róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. Széjjel szóródni, eső a homokra, sivatagnyi reménytelen dologra. S ha nyár se lesz tőled, s a táj se zöldebb, kutakká gyűjt a mély, soká isznak belőled. Még nem hiszem, hogy ne lehetett volna élni, lehetetlent ostromolva. Hát próbálom önvesztő szerelemben, mi együtt, nem lett volna lehetetlen. Csak azért idézem, mondom ezt a verset, aminek vannak azért esztétikai értékei, aztán hiányossága is persze, hogy érzékeltessem azt, hogy hány és hány ember küszködött ezért, hogy tenni valamit, valami jót, valami maradandó jót tenni ezen a világon, és az élete végén mégis ilyen vallomásra kényszerült, hogy nem tudott tenni, vagy a nemzedéke nem tudott tenni. vagy az a világ nem tudott jobb világot átadni a következő nemzedéknek. Szóval erre idéztem ezt a verset, és az előbb idézett verseket is ajánlom a szíves figyelmükbe. Nos, hát ennyi bevezető után tegyük fel akkor a kérdést, hogy mi szükséges az igazi segítségnyújtáshoz. Mikor tudunk mi igazán felkészülten állni arra, hogy embereken segítsünk? Mert az biztos, hogy ez nem olyan ötletszerű dolog, hogy hol ezt tesszük, hol azt, ezzel az emberrel, ezt, amazzal, amazt, hanem valahogy erre nekünk készülni kell. Szóval az életnek az alapkérdésénél vagyunk, hogy vagy használunk itt az életben, vagy ártunk, vagy építünk, vagy rombolunk, vagy segítünk, vagy pedig ártunk. Az első dolog, amire szeretnék hivatkozni, és az első igehelyet is felírtam a táblára, amiben benne van ez a szó, hogy segítség, hogy Jézus Krisztus hogyan szenvedett. Illetve Jézus Krisztus hogyan tud segíteni. Ugye a szenvedés lesz itt a kulcsfogalom ebben a versben. Úgy hangzik a zsidókhoz írt levél 2. fejezet 18. verse, mert amennyiben szenvedett, ugye Jézusról mondja, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Tehát Jézusról kimondja a Szentírás, hogy Jézus tud segíteni. Na de hogyan tud Jézus segíteni? Mit kellett Jézusnak ahhoz tenni, hogy igazán segíteni tudjon az embereken? Az egyik dolog, amit kiemel itt Pál apostol, hogy mert amennyiben szenvedett. Tehát, hogy a szenvedés. Ugye az emberi segítségnyújtásnál egy nagyon fontos dolog, hogy emberek azoktól fogadnak el segítséget, akikről látják azt, hogy ők is valahogy ugyanabban a dologban szenvedtek, amiben ők is benne vannak, és így elfogadják a segítséget, mert látják, hogy a másik ember megérti őket. Tud velük azonosulni. Tud irántuk részvétet érezni azért, mert ő is átment ilyen tapasztalatokon, vagy ha nem ment is át, de legalább mélyen át tudja érezni. Jézus Krisztus is azért lehetett olyan megváltó, amilyen megváltóvá vált, azért kellett neki eljönni és emberi természetet fölvenni, és szenvedéssel végigélni az életet, hogy mi nekünk embereknek bizalmunk legyen hozzáfordulni, hogy lássuk azt, hogy ő is ugyanezt az életet élte meg, ugyanilyen természettel, ugyanilyen nehézségekkel. Tehát Jézus Krisztus azért tud segíteni, mert teljesen együtt tud érezni velünk. És azt hiszem, hogy a segítségnyújtásnál ez az első fontos dolog, a kis szórólapunkon is ez van kiemelve az első pontban, hogy azt tud igazán segíteni a másikon, aki együtt tud érezni, akiben van egy bizonyos fajta könyörületesség a másik ember iránt. A példabeszédek könyve 19. fejezet 22. verse egy nagyon nagy bibliai kijelentés, ami így hangzik, amit leginkább kell az embernek kívánni, az irgalmasság az. Tehát amire szükség van az emberi életben a helyes élethez, a segítséget adó élethez, hogy mindig meglegyen bennünk, tehát nem alkalmanként, vagy nem bizonyos emberek iránt, mindig egy könyörületes szív legyen az emberben, hogy mondja máshol, ugye ugyanez a bölcsességi könyv, hogy a könyörületes szívű ember megáldatik. Tehát ez elkerülhetetlen, ez elodázhatatlan, szóval az az ember, aki az életet mások hasznára akarja fordítani, abban egy mély, őszinte együttérzésnek kell lenni. És az együttérzés az nagyon sokszor a szenvedéssel teremtődik meg az ember számára. Amikor mi emberek ugyanolyan dolgokon átmegyünk, amin egy másik ember átment, azelőtt nem tudtunk vele együttérezni, amikor mi átmegyünk ugyanazokon az eseményeken, azután egyből tudunk együttérezni, de ezért én nem azt mondom, hogy minden embernek minden nehézségen át kell menni, mert hiszen a Biblia szerint ez hitáltal ugyanúgy elnyerhető. Hogyha mi látjuk azt, hogy Jézus mit vállalt az emberért, hogy Jézus a Teremtő Isten és a menny fejedelme eljön a földre, és hát Jézusnak az egész élete ilyen szempontból szenvedés volt. Jézus minden órában iszonyatosan szenvedett, mert hogyha nem ettől, akkor attól, ha nem is fizikailag, akkor lelkileg. És Jézus mégis vállalta ezt, mert tudta jól azt, hogy az embernek csak az iránt lesz bizalma, akiről látja azt, hogy ő együtt érez vele. Ugye ezzel nem azt akarom mondani, hogy az Isten nem érez együtt az emberrel, például az Isten a mennyei atya, hiszen ő nem volt itt ezen a bűnbe borult földön. Az Isten is együtt érez az emberrel, csak az ember mennyire vonakodik ezt elfogadni, meg elhinni. Ha Jézus nem jött volna el, akkor mi az Istent minek tartanánk? Hát így is minek tartják az emberek? Valami részvétlen, valami hideg, közömbös, messze túl trónoló parancsnoknak, aki nem tudja átérezni az embernek a sok-sok fájdalmát, keserűségét, szenvedését. Jézus nem utolsó sorban azért küldte el Isten erre a világra, hogy mi lássuk, világosan magunk előtt lássuk, amit később így mond Pál apostol, hogy ő meg tud indulni a mi erőtelenségeinken. Tehát Istent a megindulás fogja el. Ugye amikor Jézus itt tanított Észak-Izraelben, és az emberek nem tudtak hova menni, mert beesteledett, akkor azt mondja a Szentírás, hogy megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. Tehát ez a szánalom, ez a könyörületesség, ez az együttérzés, ezt tettem alkalmassá Jézust is arra, hogy ő tudjon segíteni, és az embereknek azért volt bizalmuk hozzá, mert az emberek látták, hogy Jézus mélyen átérzi az emberi fájdalmat és szenvedést. Szóval azt mondja Pál apostol, hogy mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Jézusnak ugyanazokat a megkísértéseket kellett elszenvedni, mint nekünk. Ugyanúgy kellett a híres pusztai hármas megkísértésében, a Lukács evangélium és Máté evangélium a 4. fejezetében eljegyzett, ugye itt a Júda hegyeiben volt ez a hármas megkísértés, ugyanúgy át kellett menni a testi kísértéseken, a kívánságok kísértésein és a gondolkodás kísértésein. Ez a három nagy csatornája az emberi megkísértéseknek a bűneset után. És az az ember, aki küzdött már a nehézségekkel, a rosszal, a bűnnel, valahogy aki meg tudja érteni az embereket, tud hozzányúlni emberi problémákhoz, azoktól fogadják el az emberek a segítséget. Az első dolog, tehát amit itt szerettem volna ezekkel az igékkel kiemelni, hogy a segíteni akaráshoz az első döntő dolog, hogy legyen bennünk igazi könyörület, legyen bennünk igazi irgalom. Lukács evangélium a 6. fejezet 36. versében Jézus ezt így mondta, hogy legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Ez is a Bibliának egy nagyon nagy mondata. Az Istenhez mi ezen a téren nagyon is hasonlóvá tudunk válni az ő irgalmasságához. A 2. Korintusi levél 11. fejezet 29. vers egy olyan önkéntelen felkiáltása Pál apostolnak, de egy csodálatos mondat, azt mondja, ki beteg, hogy én is beteg ne volnék. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék. És ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék. Ez egy döbbenetes nagy mondat. Mit akar ezzel Pál apostol kifejezni? Én mindenkiért felelősnek érzem magamat. Mindenkinek tartozom. Mindenkinek a fájdalmát magaménak tudom érezni, hogyha kapcsolatba kerülök vele. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék. Tehát beleélni magunkat a másik ember helyzetébe, látni annak a nehézségét és a rossznak a törvényszerűségét, hogy húzza, vonja lefelé az ember. Valahogy az igazi segítségnyújtáshoz sokszor elfelejtjük azt, hogy igazi könyörületességre van szükség, és semmi más, itt nem módszerekről beszéljünk először, meg nem tudom még milyen eszközökről, hogy az embereket hogyan lehet megsegíteni. Az első dolog az, hogy az ember tudjon könyörületességre indulni. Ugye ezt a kifejezést használjuk Lukács evangélium a 10. fejezetében Jézus az irgalmas samaritánus példázatában. Ugye két ember nem segített azon a szerencsétlen félholtra vert emberen, ugye a pap és a lévita, de az irgalmas samaritánusról külön így mondta Jézus, hogy amikor meglátta azt a szerencsétlen embert, könyörületességre indult. Miért tudott aztán rajta segíteni? Mert könyörületességre indult. Innen indult ki az egész későbbi esemény láncolat. Most a másik dolog, amire szeretnék hivatkozni, hogy az az ember, aki már könyörületességre indul, az még további akadályokkal találkozik, tudnilik. Hát vannak olyan emberi élethelyzetek, hogy nagyon nagy szánalom van bennünk emberek iránt, vagy igazán megindulunk emberi nehézségek láttán. De itt egy másik nagyon nagy dologra van szükségünk, tudnék elővigyázatosságra és megfontoltságra. Tudnék, nem lehet gyorsan, hebehúrgyán, meggondolás nélkül segíteni, mert akkor már is átlépjük a határt, hogy inkább ártunk, mint használunk. Én is emlékezem, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt a családunk megismerkedett egy elvált asszonnyal, akinek nagyon kevés volt a pénze. Nem is gondoltuk, hogy ezt olyan gyorsan előhozza, hogy nagyon kevés a pénze, mi akkor úgy gondoltuk, hogy hát ez egy őszinte dolog, és hát próbáltuk pénzzel megsegíteni. Nem is az volt a legnagyobb baj, hogy soha nem kaptuk vissza a kölcsönkért pénzt, hanem az volt a legnagyobb baj, hogy gyorsan segítettünk. Mielőtt ővele még beszélgettünk volna, foglalkoztunk volna, az életét megismertük volna, lelkileg tudtunk volna neki segíteni, nagyon gyorsan anyagilag segítettünk. Ez rossz volt. Ezzel ártottunk. Nem csak mondom, nem azért, mert nem adta vissza. Nyilván azért is ő rajta az rontott, aki megígérte, hogy vissza fogja adni, nem adta vissza. Hanem azért, mert azt a hitet erősítettük őben, hogy az a segítségnyújtásnak a legnagyobb formája, hogyha valakit pénzzel kisegítünk. Nem, az embereknek nem elsősorban pénzre van szükségük. Van egy 20. századi gondolkodó, aki olyan szépen mondta, hogy az embereknek nem fára vagy szénre van szükségük. Az embereknek melegre van szükségük. Ugye milyen szép ellentétezés, hogy ne adjunk mindjárt fát meg szenet, először meleget kell adni. Tehát először segíteni kell azt az embert abból a lelki helyzetéből kiemelkedni, megerősödni, és ezért rendkívüli fontos dolog, hogy ha van bennünk már könyörület és együttérzés, utána arra is gondoljunk, hogy azért meg kell vizsgálni a helyzetet és annak az embernek az esetét, akin éppen segíteni akarunk. Ezért, amikor középiskolai tanárok arra kértek, hogy állítsak össze a Bibliából fiataloknak egy kis olvasókönyvet, az első tanulmánynak ezt állítottam, hogyan segíthetünk nehézségek idején, és itt részletesebben benne van az a történet, amit én most csak nagyon szőrmentén fogok illetni. Ez a Sámuel első könyvében, a 17. fejezetében a Dávid Góliát története, hogy Dávid hogyan is tudta megsegíteni az izraeli csapatokat. Dávidban igazi együttérzés volt, igazi szánalom volt. Ő, aki kiment, ugye Betlehemből ment ki, ahol a családja lakott a harc mezeire, ugye a filiszteusok és az izraeliták háborújából való ez a történet, és gyalogolt egy 15-20 kilométert, hogy elvigye az élelmet a bátyjainak, és amikor ott látta, hogy 40 nap óta már vesztegel a két hadsereg, mert hogyha a Góliáttal szemben senki nem mert kiállni, akkor Dávidnak a szíve valóban megindult, de nem szaladt rögtön a csatatérre, ugye? Szóval nem arról szól a történet, hogy Dávid aztán gyorsan, emberi módon, valami hittel, fölfegyverkezett, nem, szó se lehet róla. Dávid elment a testvéreinél, érdeklődött a fővezérnél, Saulnál, utána járt a helyzetnek, és komoly megfontolás tárgyává tette azt, hogy hogyan is lehet így segíteni. Volt olyan eset is a Bibliában, van olyan eset is a Bibliában, hogy valaki nagyon jó szívű volt, és gyorsan akart segíteni, és sajnos lépre ment. Ravasság áldozata lett. Ez a Józsué könyve 9. fejezetében a gibeonitáknak az esete. Ugye, amikor Józsué, a katona ember, de akiben igaz emberi szív dobogott, ugye megsajnál egy küldöttséget, ugye a honfoglalás idején van ez, amikor már elfoglalják Jerikót, és mennek az ország belső területei felé, és a gibeoniták, akiknek a sorsa egészen más lett volna, de ők ki akarták ezt kerülni, küldöttséget menesztenek Józsuéhoz, és lépre csalják. Ugye egy száraz kenyeret tesznek az iszákjukba, meg poshat vizet tesznek a kulacsba, és előadják a nagy mesét, hogy ők milyen messziről jöttek, meg már a kenyér száraz lett, meg is ízlelik az izraeliták, hogy tényleg, igen, hát száraz a kenyér, akkor biztos igaz a történet, ugye? Föl se merül ez Józsuéban. Érdekes, ott Józsué könyve 9. fejezet 14-15. Verse a leglényegesebb, amikor azt mondja a Szentírás, hogy Józsué megsegítette őket, de anélkül, hogy megkérdezte volna az Urat. És ez nagyon fontos kitétel. Amikor úgy érezzük, hogy mi nekünk a szívünk megesik a másik emberen, akkor ugye ne örüljünk gyorsan, hogy mi milyen jók vagyunk, most elnézést kérek, de sokszor ilyen gondolatok jönnek föl, ugye, hogy hát mi tudunk a másikon segíteni, hanem a hit, a bibliai hit az mindig értelemmel párosul. És ezért nagyon vigyázni kell, hogy milyen embert, hogyan, milyen körülmények között segítünk meg. Itt visszájára sült el a dolog, mert ezeket az embereket nem így kellett volna megsegíteni, hogy Józsué itt aztán szövetséget kötött velük, ami az Isten kárhoztatását vonta magára, de ez volt a döntő dolog, hogy nem kérdezte meg az Isten. Tehát nem fontolgatott magában, és nem fordult Istenhez. Ugye Dávid egészen másképpen tett, mert Dávid, ha bár fiatal ember volt, 11 néhány éves, de azért jól meggondolta, hogy menjen ki a csatatérre. Természetesen felírtam egy másik igét is, hogy lássuk, hogy milyen összetetten mutatja be ezt a Biblia, a 1. János levele 3. fejezet 17. verse. Ebben azt mondja János apostol, hogy ne zárjuk el a mi szívünket a másik ember elől, mert hogyha valaki elnézi, hogy a másik szükségben van, és ő neki van miből élnie, de a másik szükséget szenved, abban hogyan lenne teljessé az Isten szeretete. Tehát a Biblia állandóan arra figyelmeztet bennünket, hogy mindig jót tételezzünk fel a másik emberről, meg mindig legyen bennünk a segítségnyújtás, meg a szívünket ne zárva tartsuk. Ugye ez a döntő kifejezés itt az 1 János 3.14, hogy ne zárjuk el a szívünket. Vagy a szeretet himnuszában is van egy kifejezés, hogy a szeretet mindent hisz. Ez annyit jelent, hogy a szeretet, tehát az igazi könyörület, ugye tulajdonképpen a könyörület az igazi szeretet, az mindig jót tételez fel a másikról. Mert azért nem árt meggondolni a dolgokat. Általában az életben nekünk egy bizonyos idő mindig adatik arra, hogy meggondoljuk a segítségnyújtásnak az idejét, a módját, a formáját, és ezt ki kell használni, ez nem hiba, vagy nem késlekedés, de azért jól meg kell gondolni, hogy a másik emberen hogyan lehet a legjobban segíteni, hogyan lehet célszerű módon segíteni. Egy harmadik dolog, amire szeretnék hivatkozni, szintén ennek a vezérfonalán haladva a Dávidnak a segítségnyújtása, hogy amikor hírt szereznek arról, hogy Dávid meg akar mérkőzni valahogy Góliáttal, tehát így akar segítséget nyújtani a veszteglő seregnek, akkor Saul, a király és a fővezér fölajánlja a maga páncélzatát, hogy bújjon abba bele Dávid, mert azért mégiscsak az egy erős páncélzat. Dávid föl is veszi, de hát esetlenül topog benne, mert hatalmas ember Saul, ő meg kis termetű, és végül is van mersze a királynak visszaadni a páncélzatát. Nem kér, köszönöm szépen. Ezzel nem megyek harcba Góliát ellen. Mit akarok ezzel hangsúlyozni? A segítségnyújtáshoz kell egy igazi könyörületesség. Kell megfontoltság, bölcsesség. De kell egy olyasfajta elővigyázat is, hogy szinte ezt lehetne mondani, hogy várjuk meg, hogy 100%-ossá érlelődik valami, ami nem 100%, hanem mi magunk is úgy hányuk, vetjük, hogy most jó lenne ezt tenni, nem, így kellene tenni, úgy kellene, akkor inkább ne vágjunk még bele. Dávidnak volt mersze lemondani az egyébként nagyon erős harci vértről, noha még új lehetőség nem kínálkozott neki, és ebben azt kell megtanulni, hogy ha valami nem 100%-os, akkor se fogadjuk el az ilyen lehetőségeket, hogyha nincs más, hogy szoktál, nincs más. Ugye Dávid arra mutatott példát, hogy ha ő úgy érezte a lelkiismeretében és a hite szerint, hogy ezzel a vértel nem megy harcba, akkor azt valóban le tudta vetni, és még nem volt más lehetőség, de mégse használta azt, amit nem tartott egészen, teljesen jónak. Ugyanez az eset fordul elő különben egy másik bibliai történetben, a József történetében. Mindig derülve gondolok vissza, gyerekek szokták megkérdezni iskolákban, amikor tartunk erről előadásokat, hogy hát József, aki az egyiptomi József, aki fogadja a testvéreit 22 év után, akik megjelennek előtte, gabonát kérnek, miért nem ismerteti fel magát? Rögtön miért nem hozza a testvérei tudomást, hogy én vagyok József, élek, nem haltam meg, élek. A gyerekek szokták kérdezni, hogy miért hagyta ennyi sokáig József feszültségben a családját, a testvéreit, és hát itt kell rámutatni arra, hogy József is örült annak, hogy találkozott a testvéreivel, de segített volna a testvérein, hogyha rögtön megmutatta volna, hogy ő kicsoda? Valóban a legnagyobb segítséget nyújtotta volna azzal, hogy azt mondta volna, hogy hát én vagyok az a József, akit ti 22 éve eladtatok, aki ide kerültem, és hát Egyiptomnak a trónjára jutottam, kormányzó lettem. Ezzel nem tett volna segítséget a testvéreinek, tudnék a testvéreinek az igazi megbánását éppen, hogy akadályozta volna. Megrettentek volna a testvérek időnap előtt, félelemmel elegyült volna a lelkükben a felismerés. Tehát ezért kellett Józsefnek azt tenni, amit ott olvasunk Mózes első könyve 44. fejezetétől egészen a fejezet végéig, hogy József mi mindent tett a testvéreivel, hogy hozzásegítse őket, hogy szembeforduljanak a bűneikkel, megváltozzanak, és csak akkor, amikor megbizonyosodott a megváltozásukról, akkor leplezte le magát József a testvérei előtt. Tehát most már ez a harmadik dolog, ugye? Tehát az igazi szánalom, az igazi könyörület, a bölcs megfontoltság, és a nem elhamarkodás, a 100% esetének a kivárása mindenféleképpen annak az útját kövezi ki, hogy mi valóban segítséget tudunk nyújtani, és valaki nagyobb erő által tudunk majd segítséget nyújtani, de van még egy negyedik dolog is. És ez a negyedik dolog, amit szintén a szórólapunk elején van, hogy a másik embernek az igazi megsegítése, ez egy hatalmas mű, ez egy hatalmas munka. Ehhez kell az állandó összeköttetés Istennel, tehát ez imádság nélkül lehetetlen, és kell az igazi kitartás, az álhatatosság abban, hogy én valóban nem mondok le a másik emberről, hogyha egy kicsit eltávolodik is a szemhatárom elől, és később jönne be csak újra, én akkor is ugyanazzal a készséggel állok a rendelkezésére. Ezt nem lehet megtenni Istennel való kapcsolat nélkül. Ezt nem lehet megtenni, szóval az álhatatosságra, a kitartásra az ember a saját erejéből nem képes. Ugye azt mondja Jobb a maga szenvedései közben, hogy olyan az ember, mint a lehult falevél, meg mint az elszáradt pozdorja. Annyira gyenge az ember. Azt mondja egy másik próféta is, hogy az ember olyan, mint a pára, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Tehát ahhoz, hogy mi igazán tudjunk embereken segíteni, ahhoz kitartásra van szükség, mert sokszor az emberi életben nem az érvényes, hogy az is van, hogy egy-egy konkrét segítségnyújtás, hanem az érvényesül, hogy folyamatosan kell egy ember mellett állni, vagy folyamatosan kell egy ember életét a szívünkön viselni. Ehhez kitartás kell, ehhez állhatatosság kell. Könnyű dolog egyszer-egyszer segíteni embereken. Könnyű dolog egyszer-egyszer fellángolni, felbuzdulni. De amikor arról van szó, hogy mondjuk egy alkoholbeteg mellett ott lenni 10 évig, 15 évig, vagy arról van szó, amikor egy szenvedélyt, egy szokást segíteni, legyűrni a másik embernek, és ezt övezni kell, körül kell fogni imádsággal, kitartással, akkor érzi az ember, hogy itt az emberi erő, ez olyan, mint a pozdorja, meg mint a korámuló harmat. A Jelenések könyvében a második fejezet, tudtam, hogy ezt elfelejtettem, Jelenések könyve második fejezet, harmadik versében van egy kifejezés, ami egy nagyon szép dicsérete Jézusnak. Jézus így szól: tudom a te dolgaidat, a te fáradozásodat, hosszú tűrésedet, és azt, hogy fáradoztál és nem fáradtál el. Ez a Bibliának egyik leghatalmasabb mondata. Mindannyian fáradunk másokért, ideig, óráig, de ki az az ember, aki nem fárad bele az életbe a segítségnyújtásban? Ki az az ember, aki fáradozik, de nem fárad el? Ki az, aki ugyanolyan frissen, ugyanolyan örömmel, ugyanolyan készséggel tud a másik rendelkezésére állni, mint ahogy talán az életében kezdte ezt a megváltozott gondolkodásra való eljutása után? Csak az Istenben való állandó megújulás ad ehhez erőt. Csak az adhatott erőt Pál apostolnak, és azért tudta elmondani, hogy ki beteg, ha én is beteg ne lennék. Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék. Mert Pál állandóan kapcsolatban volt azzal az Istennel, aki mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan, hogy segíteni tudjon azoknak, akik őhozzá fordultak. Tehát úgy gondolom, hogy mindezeket végig gondolva még inkább megerősíthetjük, hogy bizony az életnek egy nagyon hatalmas dolga ez a segítségnyújtás, és az, hogy olyan sok hibát elkövettünk az életben, vagy most is elkövetünk, ez annak a számlájára írható, hogy mi sokszor nem tudtuk ezt meggondolni, és olyan egyszerű dolognak vettük ezt, és úgy gondoltuk, hogy mint a karika csapás, emberi erőből is ez megy. Ugye Jézus mondta egy ízben a gazdag fiú elmenetele után, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Ugye azt kell, hogy mondjam, hogy a segítségnyújtásnak az emberi módjai, azok szinte nulla eredményt szülnek. Sokszor nagy a füstjük, de kevés a melegük. De ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt, a hit által, a Krisztusba vetett hit által lehetséges. Most ezek után szeretnék arról is beszélni, hogy tulajdonképpen Isten hogyan segíti egészen különösen azt az embert, aki segíteni akar másokon. Ugye a Példabeszédek könyvében olvassuk ezt a csodálatos kifejezést, hogy aki másokat felüdít, az maga is üdül. Tehát ez az élet alaptörvénye. Aki másokkal jót tesz, az maga is jobbá lesz közben. Aki másokon segít, az elnyeri az Istennek a segítségét. Jakab levele első fejezetében olvassuk ezt a kijelentést, hogy mondja az apostol, hogy ha ti valamit nem tudtok az életben, vagy tanácstalanok vagytok, ha nincs egy bizonyos helyzetben bölcsességetek, akkor forduljatok az Istenhez, és az Isten szemrehányás nélkül ezt megadja néktek. De úgy forduljatok az Istenhez, mint akik nem kétségek között kérnek, mint akiket ide és oda hánya a szél és a hab, hanem akik erősen hiszik, hogy aki segítségért fordul az Istenhez, azt az Isten mindig megsegíti. Ugye Jézusnak egy nevezetes kijelentése volt János Evangélium a 6. fejezetében, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ugye a Római Levél 10. fejezetében mondja ki Pál apostol, hogy minden ember, aki segítségül hívja az Istent, megtartatik. De aztán persze folytatja úgy, ahogy én is itt elmondtam az előzőekben, na de hogyan tudnánk segítségül hívni az Istent, hogyha nem ismerjük, ha nem hallunk felől, hogyha nem ismerjük, és hogyha nincs közvetlen tudomásunk őróla a Szentírásból. Ugye az elmúlt szombaton tartottuk meg, ugye itt nem tudunk beszélgetni, mert a teremből el kell mennünk, de újra felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy két hetente szombaton fönt Zugligetben jobb körülmények között megbeszéljük ezeket a témákat, és a múlt szombaton én voltam a beszélgetésen, amelyet egyébként Vankó Zsuzsa vezet, és ott a gondviselésről volt szó. Akik ott voltak, azok biztos emlékeznek, nagyon jó kérdések hangoztak el, és valaki föltette a kérdést, hogy hát ha Isten mindenkin segít, mert a gondviselése úgyis mindenkire kiterjed, akkor miért kell nekünk külön kérni az Isten segítségét? Mire szükséges az imádság, vagy a másokért való imádság? Hát ha Isten mindent lát, és mindenre kiterjed a segítségnyújtása, akkor miért van szükség arra, hogy az ember küzdő imával járuljon az Isten elé? És akkor ott ugye közös gondolkodás, más kérdések is elhangzottak, nyomán kialakult valahogy a válasz, hogy igen, az Isten gondviselése mindenki iránt érvényesül. Az Isten senkiről nem felejtkezik el. Az Isten valóban markába metsz minden embert, ahogy mondja Ézsaiás könyve. Vagy másutt mondja Ézsaiás könyve, hogy az anya talán feledkeznék is gyermekéről, bár ez is ritka dolog, de én te rólad soha el nem felejtkezem. Tehát az Istennél mindig ott van az, hogy pontosan és jobban látja a mi helyzetünket, mint mi magunk, és a terve is pontosan megvan a segítségnyújtása. Csak hogy itt egy valamivel számolnunk kell. Az Isten értelmes lénynek teremtett bennünket, és a bűn se rombolta le teljesen a mi értelmünket és szabadságunkat. És az Isten igényeli az együttmunkálkodást. Az Isten nem automatikusan és úgy akar segíteni, hogy megkerülve a mi hozzájárulásunkat és a mi kérésünket. Az Isten mindig együttmunkálkodás által akarja az embert megsegíteni. És ez egy nagyon jó kulcs ahhoz, hogy mi is az életben a segítségnyújtásban még további törvényszerűségeket foganatosítsunk. Egyik ilyen például, hogy egy embert csak úgy lehet igazán megsegíteni, ha megszerezzük a bizalmát, és megszerezzük azt, hogy ő is szabadulni akar valamiből. Tehát mi a nagy törvényszerűség, hogy az emberi szabadság megkerülésével nem lehet megsegíteni embereket. Ez ugye a tipikus hétköznapi eset, amikor valami jót rá akarnak tukmálni az emberre, vagy valami jóra rá akarják venni az embereket. Ez tilos. Tehát ezt a Biblia szerint ki kell, hogy mondjam, hogy tilos. Inkább ne segítsünk, mondjunk le egy adott alkalommal arra, hogy most nem lehet segíteni közvetlenül és konkrétan, mint hogy egy alapvető törvényt megsértsünk, a szabadság királyi törvényét, ahogy mondja Jakab apostol, és az emberek akaratát megkerülve valahogy így vagy úgy segítsünk meg embereket. Ugye ezt maga az Isten sem teszi. Az Isten a mi közreműködésünk és akaratunk nélkül nagy és jelentős bennünket érintő dolgokat nem tud megtenni. A mi akaratunkkal, a mi közreműködésünkkel viszont a legnagyobb dolgokat meg tudja tenni. Ez legyen előttünk más emberek esetében is, hogy az embereket itt a szabadságukban tisztelni kell. Hadd mondjak erre egy alapvető bibliai példát. Sokan nem értik például a Jézus és a Júdás kapcsolatának a történetét. Sokan nem értik azt, hogy Jézus, hogy már elnézést, egy kicsit így mondom, mert miért nem ragadta vállon Júdás, és miért nem tartotta így vissza erőnek erejével, azzal, attól a rossztól, amit elkövetni készült. És sokan ezt nem tudják felfogni, hogy ott volt Jézus közelében, és Jézus hát nem tett érte semmit. Ezt így szokták mondani. Hát ez távolról sincs így. János evangélium a 6., 12., 13., 18. fejezetét, csak egy evangélium, ezt a 4 fejezetet elolvassuk, János 6, 12, 13, 18. fejezetét látjuk, hogy Jézus állandóan küzdött Júdásért, de Júdásnak a szabad választási képességét nem sértette meg Jézus. Jézus állandóan jelzést adott arról is, hogy tudja, hogy Júdásban mi készülődött, arról is, hogy szeretné, hogyha Júdás nem tenné meg, arról is, hogy fölajánlja neki a megbocsátást, a megbánást. Júdás ezeket elutasította, és így Jézus erőnek erejével nem segíthetett olyan emberen, aki nem igényelte Jézusnak a közreműködését és segítségét. Tehát itt úgy gondolom, hogy akkor értjük meg ezt a történetet, hogyha látjuk, hogy az Isten mindig gondviselésével övezi az embert, de hogyha az ember az életben, a konkrét döntéseiben, választásaiban nemet mond, akkor az Isten nem fogja kényszerrel a nemet igenné változtatni. És erre nekünk is figyelnünk kell. Nagyon lesújtók az ember életben persze azok a helyzetek, amikor úgy látjuk, hogy mi mennyire akarunk segíteni egy emberen. És mondom, kimondottan olyan helyzetekről beszélek most, amikor egy ember a szakadékba rohan, és látjuk, hogy a lejtőn csak megy lefelé. És segíteni akarunk, de látjuk, hogy az a másik ember nem tudja elfogadni. Vagy nem gondol ezzel, vagy elutasítja. A főiskolánkon tanítunk egy ilyen mondatot, ami ugyan nem bibliai mondat, de én is sokszor elmondtam már önöknek. Ha valakinek nem tudunk Istenről beszélni, mert nem fogadja el. Ha valakinek nem tudunk jót adni, mert nem fogadja el, akkor beszéljünk arról az emberről Istennek. Ha nem tudunk Istenről az embereknek beszélni, akkor beszéljünk Istennek arról az emberről. Tehát akkor még marad egy hatalmas nagy fegyver az ember kezében, ez a másokért való imádság, aminek a legszebb példája a Dániel könyve 10. fejezetében található. Ugye amikor Dániel 3 hétig küzd nem is másokért, egy egész népért, egy egész nemzetért. És a három heti másokért való küzdelme, ami különben már a 9. fejezetben megnyilvánul az Izrael népért való imádságában, csodálatos ez a két fejezet, a Dániel 9. és 10. fejezete, erre Isten olyan erőket tud mozgósítani, amelyek áttörik az engedetlenség és a meg nem értés halát. De ezt Isten nem tudta volna előtte megtenni. Nem azért nem tudta volna megtenni Isten, mert hatalma nem volt hozzá, hanem azért nem tudta megtenni, mert nem gondoljuk meg, hogy az Isten erkölcsi lény. És az Istennek akkor van felhatalmazása bizonyos dolgokra, hogyha ezt kérik. Az Istenben a legfontosabb nem a hatalma, hanem a legfontosabb a szeretete, az irgalma, ami azonban csak akkor kap felhatalmazást, hogyha bizonyos esetekben, amikor az emberek kimondottan ezt kérik, és hogyha nem tudják azok kérni, akikről szó van, akkor mások kérik azokra nézve, akiken segíteni akarnak. Most, hogyha mindezt meggondoljuk, akkor most már annál a harmadik nagy kérdéskörnél járunk, hogy mi van akkor, hogyha segíteni akarunk, de semmiképpen nem megy a segítés. Tehát amikor, hogy így mondjam, kudarc kudarcra halmozódik, mert vagy nem engednek, nem enged a másik, vagy ha enged is, de nem, nincs hatása, nincs igazi következménye. Magyarul mi van akkor, hogyha mi segítségnyújtásunknak az eredménytelenségével kell szembesülnünk? Hát mielőtt felidéznék eseteket, itt egy zeneművet szeretnék a figyelmükbe ajánlani, és ez a zenemű Mendelssohn híres Éliás oratóriumából való, és egy olyan prófétának az imája, aki az életének egy bizonyos pontján eljutott oda, hogy ő már nem tud segíteni az embereken. Tudnék, senki nem hallgat rá. És nagyon érdekes és hétköznapi a megfogalmazás, es ist genug, tehát elég volt, Uram, így kezdődik, németül hangzik fel majd ez az ária az Éliás oratóriumban. A hatalmas nagy nehézségek itt az északi országrészbeli küzdelmek után Illés nekiered, és megy lefelé több száz kilométert gyalogszerrel megtéve a sínai hegyre, ahol fel akarja keresni azt a helyet, ahol Mózes is beszélgetett az Istennel. És miközben elfárad és ledől, egyszer ledől egy fenyőfa alá, hogy kipihenje az utazás fáradalmait, és akkor mondja azt, hogy elég volt, Uram. Elég volt. Mint hogyha belefáradt volna. Ugye az életemet arra tettem fel, hogy emberekért éljek, embereket szolgáljak. De hát mit lehet akkor tenni, hogyha az emberek ezt nem engedik? És azt mondja, elég volt, Uram. De nagyon érdekes a szöveg, el lehet olvasni Királyok első könyve 19. fejezet 4. versében, majd miközben szól a zene, fel lehet lapozni ezt az igeverset, tehát Királyok első könyve 19.4, mert Illés nem azt mondja, nem úgy folytatja, hogy elég volt, Uram, én milyen jó ember vagyok, de a többi az micsoda, micsoda ez a tömeg, meg az az emberiség, szóval nem így folytatja. Semmiféle lenézés, semmi kárhoztatás nincs benne, sőt, mivel folytatja, azt mondja, elég volt, Uram, vedd vissza éltemet, mert én sem vagyok jobb az én atyáimnál. Mire jön rá Illés? Arra jön rá Illés, hogy az Istennek mennyire nehéz itt a földön valami jót, csak egy kicsi jóval is előrevinni egy emberi életnek a sorsát is. Mert a bűn az iszonyatos, és az embernek a rosszban való kitartása iszonyatos. És amikor így kiönti a szívét Illés, akkor tulajdonképpen nem megkeseredik. Nem szembefordul az Istennel, hanem amikor látja az életének az eredménytelenségét, a külső eredménytelenségét, azután majd az Isten megjelenti, az Isten, aki lát a szívekbe és a vesékbe, hogy Illés, te csak kívülről látod, hogy eredménytelen a te szolgálatod, de én belülről látom, hogy még mintegy 6000 ember van, aki nem hajtott térdet a Baálnak, míg emberek ezrei vannak, akik a jóra megszólíthatók és a jót fogják majd tenni. Csak hát az ember nem lát bele az ember szívekbe. Hát miután meghallgattuk majd ezt a feldolgozást, arra is szeretnék rátérni, hogy mit tegyünk akkor, amikor úgy érezzük, hogy nagyon segíteni akartunk, emberekért elment már az életünkben évtized egymás után, és látszólag eredménytelennek kell ezeket minősítenünk. Hallgassuk azonban egy németországi szabadtéri felvételről való ez a hangszalag Illésnek az imáját, utána már sajnos nem tudjuk meghallgatni az azutáni kis kórust, de még a narrátornak a beszédét bejátsszuk, amikor elmondja azt, hogy Illést az Isten megnyugtatja a folytott, vergődő, kesergő imája után.
Ich bin allein übrig geblieben.
Az Úr angyal jelenik meg, erre ment föl a dallam, hogy der Engel des Herrn. Igen, ez nagyon megrázó ez a jelenet, de felírtam a táblára még néhány ilyen megrázó ige helyet. Nem csak Illés volt ebben a helyzetben, hogy elcsüggett és látta azt, hogy segíteni akart és nem tudott segíteni, hanem például Ézsaiás könyve 49. fejezet 4. versében van egy szívbe markoló kijelentés. Nem is tudom, hogy próféta mondott-e ilyet, amikor azt mondta Ézsaiás próféta, hogy hiába és haszontalan költöttem el erőmet. Szóval amit itt éltem a földön és amit csináltam, azt látom, hogy hát hiába volt minden, nem látom az eredményt. Haszontalan költöttem el erőmet. Ugye ne felejtsük el, hogy fizikai értelemben sok mindennek látjuk az eredményét. Elvetünk egy magot, az pár hónap múlva kikel, és lesz belőle növény, és fél év múlva lehet ugye szüretelni. Vagy ültetünk egy fát, vagy megcsinálunk egy, nem tudom én, egy fészert, akkor lehet örülni. Na de az, aki emberekért dolgozik, a legnagyobb munka, tehát emberek, hogy megváltozzanak a gondolkodásukban, minden szabad akaratukból történik, az életük megváltozzék, ott nem ilyen a hatás, hogy elvetek egy magot, és akkor pár hónap múlva. Sokszor úgy van ez, hogy aki emberekért küzd, mint Illés is, vagy Ézsaiás is, évtizedek múlva jön meg csak az eredmény. Vagy éppen akkor, amikor már nem élnek azok az emberek, akik küzdöttek másokért. Micsoda teherpróba ez egy emberi léleknek. Hogy hiába fáradoztam, semmire, haszontalanul költöttem el erőmet. Na de azért van folytatás ennek a versnek. De az Úrnál van dicséretem, és a jutalmam Istennél. Szóval ezt a megpróbáltatást is sikerült legyőznie a prófétáknak, ugye őket is elöntötte a mély keserűség, hogy miért is élünk, hogyha ez a világ soha nem lesz jobb. És tényleg, hát a világ nem lesz jobb. Esetleg emberek lesznek jobbak, bizonyos hát, körökben, csoportokban, mennyiségben, de azt is sokszor nem látja az ember. Na hát van még egy harmadik dologra is, hadd hívjam fel a figyelmet, nagyon rövid bibliai fejezet, a Jeremiás 45. fejezete. Én nagyon sokszor olvasom az életben, mióta megismertem a Bibliát. Tudnék, Jeremiás próféta 40 évig küzdött a népért, mint hogyha ott se lett volna, annyit se hallgattak rá. Tehát tulajdonképpen az élete, hogy úgy mondjam, hatástalan volt. Volt neki egy íródeáki, egy segítőtársa, úgy hívták, hogy Báruk, és Báruk egyszer ugyanúgy kiöntötte a szívét Isten előtt, mint Ézsaiás próféta, hogy hát miért is éltünk mi a prófétával, amikor az emberek nem hallgatnak az igaz szóra, amikor az emberek nem fogadják el a segítséget. És itt, ahogy Isten válaszol a Jeremiás könyve 45. fejezetében, azt mondja Báruknak, hát halljad az én szavamat, Báruk, gondolj én rám az Istenre. Akiket én elültettem, ki kell szaggatnom, amit felépítettem, le kell rombolnom. És te kívánsz itt nagyokat? Hát ez az egy fél mondat, ezt jó megjegyezni. Te kívánsz itt nagyokat? Ne kívánj nagyokat. Tehát itt a földön a nagy eredményt, a nagy hatást ilyen dolgokban ne várjunk. Ha a földön egy arasszal mennek előre a dolgok, ha egy ember a gondolkodásában, az erkölcsiségében csak egy kicsit kezd megváltozni, annak már nagyon lehet örülni. És sokszor az ember nem látja ennek az útnak a végét embereknél vagy embercsoportoknál, de jó megegyezni ezt a kifejezést, hogy ne kívánj nagyokat. A föld az állandó küzdelmeknek a szintere. Itt egy olyan csaták mennek minden emberért, hogy itt látványos nagy eredményeket nem lehet kívánni. De majd lesz egyszer ítélet, lesz egyszer Isten igazságszolgáltatás. Isten akkor majd megmutatja azt, hogy akik könnyhullatással vetettek, azok most vigadozással alapnak. Ugye a 126. Zsoltárban van ez a nagyon szép hasonlat. Itt a földön az a feladat, hogy vetni, még akkor is, hogyha az aratást nem érjük meg. Segíteni az embereken, hozzásegíteni őket egy tisztultabb életfelfogáshoz, magatartáshoz, és itt eredményre számítani, és eredménytől függővé tenni a dolgokat, ez hiba és nem szabad. Jézus is mondott egy ehhez hasonló kifejezés, Lukács evangélium a 10. fejezet 20. versében. Hogyan is hangzik ez? Nagyon érdekes Jézusi kijelentés volt. Ne annak örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem annak örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Ne annak örüljetek, hogy emberek valamit elfogadnak, vagy emberekre hat a jó szó. Mert sokszor ez nem látható közvetlenül, vagy látványosan. Ne attól tegyétek függővé az életeteket, hogy mennyire látjátok a munkátok eredményét. Ne annak örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem annak örüljetek, ha ti közben megmaradtok a jó cselekvésében, megmaradtok a segíteni akarásban, megmaradtok abban, hogy az élet célját továbbra is abban látjátok, hogy segíteni segítséget elfogadni magunknak, de segíteni más embereken. Kedves hallgatók, olyan megrendítő magának Jézusnak az élettörténete. Jézus milyen eredményt könyvelhetett el magának? Elég gyászos a záró mérleg, ha Jézus halálakor valakinek meg kellett volna írnia, hogy Jézus mire ment az életben. De az egyik tanítványa elárulta, a másik megtagadta, a többi elfutott. Egyetlen egy tanítvány volt ott a 12 közül a keresztfa alatt. Egyetlen egy tanítvány volt az, akin, hogy úgymond fogható módon lehetett látni Jézus egész küzdelmének a hatását, és ez János apostol volt. Összesen ennyi. Jézus önmaga számára is mondhatta volna, hogy ne annak örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem annak, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. De hát a Bibliának biztos, hogy a leghatalmasabb mondata az a János evangélium a 3. fejezet 16. verse, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta ért, hogyha egy valaki is hisz ő benne. Isten egy valakiért is meghozta volna az áldozatát, Isten egy valakiért is meghalt volna, ha csak egy valaki is követné őt és a szeretet törvényét. Tehát azt hiszem, hogy ezek olyan példák, amelyek elnémíthatnak mindenféle emberi kétségeskedést, minden emberi kifáradást, minden emberi elkeseredést. Isten ilyen hatalmas példákkal és kijelentésekkel jön azoknak a segítségére, akik az életben valóban jót akarnak, de sokszor egy kicsit nagyokat kívánnak, hogy meg is látszódjék a jó akarásnak az eredménye az életükön. Én úgy gondolom, hogy a befejező pontunk a vetítés előtt csak az lehet, hogy mely eseteket zárjunk ki, amikor biztosan tudjuk, hogy ártunk. Mert ha megmaradunk a jó cselekvésében, ha követjük azokat a törvényeket, amiket Isten adott a Szentírásban, akkor hogyha ezeknek nem lesz is következménye, rögtön való hatása, de örülhetünk annak, hogy a neveink fel vannak írva a mennyben. De mitől kell magunkat megóvnunk, hogy ne menjünk át ezen a bizonyos határon, hogy ne csináljunk olyan dolgokat, amikkel, ha segíteni akarunk is, de ártunk. Néhány ilyen konkrét dologgal záródik be a mi szórólapunk is, és maga az előadás is. Természetesen ehhez megint a példabeszédek könyve adja a legjobb útmutatásokat, de csak néhány dolgot hadd emeljek ki. A példabeszédek könyve 26. fejezet 17. versét talán már idéztem más összefüggésben. Kóbor ebet ragadt fülön az ember, ha valaki olyan dologba ártja magát, ami őt nem illeti. Tehát segíteni akarunk mondjuk egy bizonyos emberi helyzetben, de hirtelen jön a helyzet, nem látjuk át a helyzetet, arra figyelmeztet a Szentírás, hogy olyan kockázatos itt segíteni, biztos, hogy szinte ártunk ezzel a segíteni akarással, mint hogy a kóbor evet ragadnánk fülön, ami aztán belénk harap. Ugye példát lehetne mondani, két ember mondjuk összeszólalkozik az utcán, elkezd verekedni egymással, arra járunk mi. Mi a teendő? Ugye hát az egyik ember, akinek könyörülete szíve van, oda megy és elkezdi őket mondjuk békíteni jó szóval, hát ő is kap néhány ütést mondjuk, és a dolog ezzel körülbelül el van végezve. Egy másik ember, aki úgy ránéz erre a két emberre, na azt mondja, jobb ebből a kerületből nekem elmennem, gyorsan eliszkol, mint hogyha meg se látta volna azt a két embert. A két végletet említettem. Egy ember, aki nagyon gyorsan beleártja magát a drogba, a másik ember, aki pedig abban a hiszemben él, hogy ő tulajdonképpen kivonhatja magát az események hatása alól. Úgy gondolom, hogy az ilyen esetre, amikre nem lehet felkészülni, mert száz és egy néhány ilyen eset van, mindig az vagy az irányadó, hogy az ember valóban kérje az Isten segítségét. Az emberben mindig meglegyen az a készség, hogy ne én, ne magam, hanem hogy Isten mit tanácsol ebben. Lehetséges, hogyha mondjuk az ember egy kicsit ott megáll, és úgy tekinti ezt a jelentet, és látja, hogy mik hangzanak el, esetleg elszalad rendőrér, vagy bemegy a házmesterhez, nem tudom én micsoda, biztos, hogy valamit kell tenni, hogy agyba főbe ne verjék egymást az emberek, de nem biztos, hogy közvetlenül bele kell ártanunk magunkat. Ugye, tehát én is voltam így, amikor a 8. kerületben laktunk még, hogy esténként, amikor hazamentem, állandóan részeg embereket láttam, és egyik alkalommal hát láttam azt, hogy egy részeg ember az út kellős közepén fekszik. Ugye ott buszok is jártak, autó is járt, nyilvánvaló akkor az ember késlekedés nélkül mit kell, hogy csináljon, kihúzza az út szélére, de mit csináljon azután? Jó, most már nem gyúrt el az autó, de mit csináljon azután? Hát nyilvánvaló, hogy nem hagyom ott az út szélén, össze volt verve a szerencsétlen ember, hanem hát valamit teszek, tehát telefonfülkében meg rendőrt hívok, vagy valamit, tehát ezek maguktól értetődő dolgok, de sajnos azért nem maguktól értetődő dolgok, mert ahányszor én már embert láttam az út közepén, azt szinte meg nem tudom számolni. Volt, amikor egyik éjszaka az Alföldről jöttünk haza, és úgy, ahogy voltunk az út közepén, éppen egy kanyar előtt úgy le kellett fékeznünk, ott volt az út kellős közepén, nem tudom, dömsödnek a belső területén, egy teljesen részeg ember, és hogyha nem fékezünk le, akkor biztos, hogy elgyújjuk. Hát mit kell ilyenkor tenni, ugye? Az ember kiszáll, kiviszi az út szélére, elkezdi kérdezni, hogy honnan, mint, hát ugye Budapestről. Hát Budapestről Dömsödön találok egy embert, mit kell vele csinálni, kicsit felmossuk ott, ugye tiszta por, latyak, vér. Hát nyilván, hogy ott kellett időznünk. Hát hogyha ott hagyjuk, megint csak oda bevánszorog az út közepére, mert kitelik tőle. Hát nyilván rászántuk azt a fél órát, egy órát, és kerestünk rendőröket, és besegítettük ugye a rendőrkocsiba, ezt rá kell szánni. Na de az, hogy beleártani magunkat úgy, hogy ezzel kivívjunk ellenkezést, vagy meg nem értést, vagy mi akarunk bírók lenni, ez az, amit nem szabad. Jézus Krisztust is egyszer kísértette egy ember, aki azt mondta, hogy ő neki vitája van a testvérével, és hívta Jézust, hogy ő tegyen igazságot közöttük. Hát segítsen, hogy hát tegyen igazságot. Hát mennyire jól esett volna ez Jézusnak, hogy őt most ilyenre is kérik. Hát ilyen éppen még nem kérték az életben, de hát ennyire megbíznak benne, hogy kérik. De akkor Jézus mit válaszolt erre a kérésre? Jézus nagyon határozottan ennyit mondott, hogy ember, ki tett engem köztetek bíróvá és osztóvá? Ember, ki tett engem köztetek bíróvá és osztóvá? Vannak esetek, amikor egyáltalán nem szabad belemenni, bírónak és osztónak lenni egy bizonyos helyzetbe. És vannak esetek, amikor mi, ha belemegyünk, akkor pólból rebet ragadunk fülön, és nem tudjuk kiszámolni azt, hogy mi lesz ennek a következménye. Emlékezem, egyetemista koromban volt egy ilyen dolog, hogy elmentünk idős embereket látogatni és segíteni, és egy idős néni nagyon panaszkodott nekem, hogy őt kizsuppolják, kisemmizik, beköltözött hozzá egy albérlő, az kitúrja majd a házából, mert ilyen meg ilyen kapcsolatai vannak. Hát teljesen megolvadt a szívünk, ugye fiatalok voltunk, 20-22 évesek. Hát elmentünk mi a nem tudom én a budapesti fő ügyészségre is, hogy utána járjunk ennek a dolognak. Ott voltak a néni beadványa is, még a Kádár irodának is írta a néni, hogy ő vele mit akarnak csinálni. Csak egy valamit elhallgatott a néni, ami olyan csúnya, hogy én is most elhallgatom, hogy ki-e volt neki az, akit befogadott. És a törvények mit tesznek ilyenkor lehetővé? És abban a pillanatban, amikor nekem azt mondta ott egy ügyész, és egy bíró, hogy nézze, fiatalember, nagyon szép dolog, hogy önök egy idős nénén akarnak segíteni, de értsék meg, nem neki van igaza. Ő kihasznált egy fiatalembert mindenféle tekintetben, ennek viselni kell sajnos a következményét. Nekünk is el kellett mennünk, nem lehetett tovább mit tenni. Mi is ilyen kóborebet ragadtunk fülön, szóval lehetne a példákat sorakoztatni tovább. Nagyon vigyázzunk arra, hogyha mi valamiben nem vagyunk járatosak, vagy nem ismerjük ki magunkat egy adott helyzetben, ne akarjunk bíróvá és osztóvá lenni. Ezért mondja a példabeszélek 26.12, hogy láttál olyan embert, aki a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől nagyobb reménységed legyen, hogy sem, mint e felől. Tehát ne díszelegjünk a segíteni akarásnak, vagy a legjobb segítőnek a szerepében. Egyszerűen el kell ismernünk, hogy ezzel a tudattal kell élnünk, hogy itt a világon annyira keszekuszává váltak a dolgok, és annyira bonyolultá tette a gonosznak a jelenléte a földi életet, messze túlnőtt rajtunk a gonoszság. Itt nagyon óvatosan a szikének a finomságával kell hozzányúlni esetekhez, nehogy nagyobb sebet fakasszunk, mint ami már egyébként is megvan. Ezért mondja például a példabeszélek 25.17, hogy például vannak ilyen esetek, hogy segíteni akarunk valakin, és sokat felkeressük őt, vagy sokat, hát elnézést kérek, hogy így mondom, de hát ez a tényszerű igazság, sokat a nyakára járunk. Van ilyen Biblia vers is, hogy ritkán tedd be a te lábadat a te felebarátod házába, hogy be ne teljék veled, így is lehetne fordítani, hogy elege ne legyen belőled, tehát elege ne legyen belőled, és meg ne gyűlöljön téged. Tehát nagyon vigyázni kell a helyre, az időnek a megválasztására, mert biztos, hogy ártunk, ha nagyon úgy akarjuk mutatni, hogy most mi segítünk, vagy most mi segítünk. És ezért az életben egészen bizonyos, hogy ismét el kellene ismételnem ezt, hogy, hogy csak isteni vezetéssel, csak az Istenre támaszkodva, csak az Isten erejében bízva lehet hadba menni. Ahogy Isten is mondta Mózesnek és a zsidó népnek az egyiptomi kivonuláskor, hogy az Isten hadakozik ti érettetek, ti pedig veszteg maradjatok. Valamikor az embernek sokszor veszteg kell maradni. Azt mondja Péter apostol a levele, első levele 5. fejezetében, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket mindenestül az Istenre kell bíznunk. Azt mondja, hogy vessed az Úrra minden terhedet. Amikor megismerek egy ügyet, vagy egy embernek az életét, segíteni akarok, de olyan bonyolult, hogy nem is tudom, hogy hol fogjak hozzá. És nem is tudom, hogy miben van igaza, miben nincs igaza, mert sokszor van ilyen történet. A klasszikus hétköznapi történetek, hogy van egy adott vitás ügy, az ember meghallgatja az egyik felet, meghallgatja a másik felet, a káosz egyre nagyobb. Visszamegy az egyik félhez, még nagyobb a káosz. Megint, akkora már az egész köd gomolyak, hogy már azt se tudom, hogy fiú vagyok vagy lány, mert mindenki ugye a maga szempontjából állítja be az eseményeket, ugyanazokról az eseményekről, ugyanaz az ember még időben eltérő alkalmakor is mást mond, és ezt be lehet szorozni, stb. Szóval ilyenkor az embernek jusson az eszébe, hogy amikor vannak kibogozhatatlan esetek, olyanok, hogy nem a legjobb képességeim mellett se tudok eligazodni, akkor vessed az Úrra minden gondodat. Ezt nem azért mondom, hogy olyan gyorsan lerázzuk magunkról az emberi nehézségeket, hogy nehogy segítsünk valakin, de van, amikor teljesen az Istenre kell bíznunk a dolgokat, sőt, még valakitől ezt olvastam egy nagyon szép megfogalmazással, hogy akkor, amikor látjuk, hogy teljesen képtelenek vagyunk valakin segíteni egy adott helyzeten, de az Istenre bízzuk, és imádságban az adott helyzetért megemlékezünk az Isten előtt, akkor utána keljünk fel, és haladéktalanul térjünk a magunk átlátható és megoldható dolgaira. Akkor még az emléke se nyomasszon ennek a dolognak, egyszerűen akkor nem lehet ezzel állandóan élni, mert hát ettől az ember depressziót kap, vagy nem tudom én mit kap, hogyha állandóan a megoldatlan ügyeket növeli magában az ember, hogy mennyire bonyolult ez a világ, és mennyire megoldhatatlanok ezek az ügyek. Tehát milyen csodálatos, ha elolvassuk a bibliai jellemrajzokat, hogy az Isten megoldhatatlannak látszó ügyekből és emberi életsorsokból olyan szépen megoldott. De ott jobb is, hogy az emberek nem tették be a kezüket vagy a lábukat. Mert sokszor mi emberek ártunk azzal, hogyha a magunk kezébe akarunk venni egy ügyet, a másik ember megsegítésének, megjobbításának az ügyét. A szórólapon is jeleztem, és az előadást is a vetítés előtt Pirinszki Jánosnak a szép mondatával szeretném lezárni, amit érdemes szinte szóról szóra megjegyezni, ami valahogy így hangzik, az egyik prózai írásában van: mi csak a szolgák alázatával segédkezhetünk akkor is, ha a dolgok menete a főszerepet osztotta ránk. Ez egy csodálatos mondat. Mi csak a szolgák alázatával segédkezhetünk akkor is, ha a dolgok menete a főszerepet osztotta ránk. Tehát a főszerep például abban is állhat, hogy az ember eltávolodjon egy ügytől, vagy kimenjen az ajtón. Mert azzal többet javít, mint amennyi kár tenne azzal, hogy az ember bent marad. Tudom, hogy még van több kérdés, lehet több kérdés. Egyetlen egy még befejezésül, mert hiszen felírtam egy bibliai igehelyet, ami egy nagyon súlyos igehely, és erről nem szerettem volna megfelejtkezni. A példabeszédek könyve 28. fejezet 9. versében van, ami így hangzik. Aki elfordítja a fülét a nyilván Isten törvényének meghallásától, annak még a könyörgése is az Isten előtt utálatos. Ha segíteni akarunk, mindig óriási támaszték a számunkra, hogy Isten törvénye mit mond adott erkölcsi kérdésekről. Az előadásom többször érintettem ilyet. Például, ha az Isten törvényében, a Bibliában ez kijelentés nyer, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság, akkor én a másik ember szabadságát nem sértetem meg, még akkor se, hogyha jót akarok tenni vele, vagy én úgy gondolom, hogy jót teszek vele. Ha ő nem akarja, nem tehetem meg vele azt, amit elgondoltam. De ugyanez áll arra például, hogy egy ember segítséget kér tőlünk. És olyan segítséget kér tőlünk, ami az Isten törvényébe beleütközik. Például, nem tudom én, gyakori dolog ez az emberi világban, hogy barátok, barátnő között szinte egy ilyen hallgatólagos segítségkérés, hogy hát igazoljuk a másik embert, hagyjuk jóvá, amit ő tesz. Keresztény ember ezt nem teheti. Egy keresztény ember tudja az Isten törvényét, és hogyha a másik például azt akarja mondani, hogy hát én gyűlölöm ezt és azt és amazt, mert ilyet meg ilyet csinált velem, akkor egy keresztény ember nem mondhatja azt, hogy hát igen, nagyon rossz az a másik ember, nagyon ilyen meg olyan, hát tulajdonképpen csak gyűlöld, de ne annyira. Ezt nem mondhatja. Akár barátom, akár rokonom, akár hozzátartozom, de gyűlöletet látok a másik embernél, azt nem pártolhatom semmiféle formában. Aki az Isten törvényének a hallásától elfordítja a fülét, mert az Isten törvénye gyűlöletet soha nem enged meg, annak a könyörgése az Isten előtt utálatos. Nagyon sokan élnek ilyen életet, hogy az Isten törvényével ellentétes magatartás formákban kérik az Isten segítségét, hogy ő rajtuk segítsen, vagy mások kérik másokért, hogy a másik emberen segítsen. Ezt nem lehet megtenni. Hatalmas dolog az Isten törvénye. Az Isten törvénye megmutatja nekünk a szabályszerű küzdelemnek az útját, a szabályszerű megsegítésnek az útját. Erről is van egy személyes emlékem, már vagy 10 éves emlék. Én is benn voltam egy olyan bizonyos bajban és erkölcsi vétségben, amit az Isten törvénye megfed. Megkérdeztem egy Bibliát nagyon ismerő és értő embert, hogy hát miért történt én velem ez az életben? Hát ez azért történt, mert én rosszat tettem, de itt azt elhallgattam, csak a következményét mondtam el neki, hogy velem ez és ez miért történt. És akkor úgy elmondtam, panaszkodtam, ezt meg az. Nagyon érdekes volt, hogy hallgatott. Hát mondom, gondolom nem érti meg, gondoltam. Hát akkor megint elkezdtem mondani, de hát ugye másokkal is ez így és így történik, és hogy ez a világ megy, akkor is hallgatott. Hát mondom, most akkor hányadán állok ezzel a kérdéssel, akkor még rátettem egy-két lapáttal, de hogy ez így és így kell lenni, mert ezt én így gondolom, és stb. És akkor a végén, amikor már látta, hogy hát mindenáron szóra akarom bírni, akkor csak annyit mondott, hogy tudod, hát ezt Isten tudja, hogy miért engedte meg a te életedben. Csak ennyi egy mondat volt. Ezt Isten tudja, hogy miért engedte meg az életedben. Hát erre nem tudtam mit mondani. De ez is arra sarkalt engem, hogy az Isten törvényét megismerni, ez annyit jelent, hogy megismerni az Isten akaratát. És ha valaki olyas valamit kér tőlünk, ami az Isten akaratával ellentétes, akkor nem segítségnyújtás az, hogy én megteszem annak az embernek azt, amit ő kér. Akkor ott hallgatni kell. Akkor ott Istenre kell bízni a dolgot. Akkor ott az embernek tapintatosan a tudomására kell hozni, hogy ha nem akkor, hanem később, hogy hogyan is áll ebben a helyzetben a dolog. Én nem tudom, hogy tudunk-e vetíteni, talán tudunk, mert ha leoltjuk a lámpákat, akkor viszonylag látni fogjuk a képeket. Én arra a részletre szeretnék majd visszautalni, amit az előadáson említettem, hogy sokan azt mondják, hogy Jézus nem segítette meg Júdást. Néhány képet szeretnék bemutatni, amelyen valóban úgy látszik, mintha Jézus nem segítette volna meg, mert a festők nem érezték át Jézusnak a cselekedetének a súlyát, de néhány képet szerencsére mutathatok azok közül is, amelyen látható, hogy Jézus, ha nem is ragadta meg Júdást, hogy ezt és ezt nem tette, azért Jézusnak a szíve együtt dobogott, és akart segíteni Júdáson. Más kérdés az, hogy segíteni akarunk, de nem fogadják el. De ha mi megmaradunk a segíteni akarásban, akkor legalább a saját lelkiismeretünket nem terheli a mulasztásnak a vétke, még akkor is, hogyha nem fogadta el ezt valaki. Tehát röviden levetíteném most ezeket a képeket. Jézus és Júdásnak a kapcsolatát két nagy történet ábrázolásával szokták érzékeltetni, az egyik az utolsó vacsora, a másik a Getsemáné kertbeli Júdás csókja. Holbeinek 16. század elejé olajfestményét látjuk. Jézus, aki középütt ül, körülötte balra János és Péter, és itt a képnek a legszélén ugye Júdás. Itt valóban ez a kép azt sugallja, mintha Jézusnak a tökéletes nyugalma és szeretete az nem árat volna ki Júdásra, aki egészen magába töpped, és mint hogy a kapcsolat nem lenne a kettő között. Persze nem is ez volt elsőrendűen a művésznek az elhatározás, hogy ezt ábrázolja, de minden esetre feltűnő az, hogy Júdás mint egy kirekesztve ül itt a képnek a szélén. Leonardo da Vincinek a híres és most restaurált utolsó vacsoráján, ezt ugye nem tudom még bemutatni, csak a régi lekopott, lepergett változatot. Itt látjuk magát, ezt a kolostort, amelyre nem a freskó technikájával vitte fel a képet, hanem a száraz technikával, ami aztán a lepergetést elidézte. Menjünk talán közelebb a másik képünkkel. Középütt Jézus és jobbra-balra hármas csoportokba rendeződve a tanítványok, talán még közelebb menjünk, főleg most, hogy nem látjuk annyira, a jobboldali csoportozatot látjuk, és azt, hogy valóban mennyire súlyosan megsérült a kép. Egymással mutató tanítványok, akik megrendülnek magukban, hogy talán csak nem ők árulják el Jézust, és ezért mutat egyik másikuk önmagára. A baloldali részlet van előttünk, és Leonardo itt érzékeltette, hogy nem azért nem tudta Jézus megsegíteni Júdást, mert nem akarta megsegíteni, vagy ne tudta volna megsegíteni, hanem azért nem tudta, mert ez a rettenetes keménység volt Júdásban, ez a rettenetes megkeményedés, egy pillanatra mutató pálcámat keresem, tehát itt látjuk Júdást, és nagyon kiváló az ábrázolás, noha nem ide kellett volna festeni, tehát itt van János apostol, itt meg Péter, ennyiben jó, de Júdás mondjuk a másik oldalán ült Jézusnak, egészen közel Jézushoz. Nos, ettől eltekintve azért jó az ábrázolás, hogy Júdás, ő azt innen is tudjuk, itt szorongatja a 30 ezüstpénzt, egy teljesen egy kemény vonalas helyzetbe teszi bele Leonardo da Vinci Júdást, hogy nagyon keményen elfordul vissza hőköl Jézustól, és egy ilyen nagyon elszánt, makacs, konok, kemény nézéssel veti a tekintetét Jézusra. Talán nézzük meg a másik kinagyítást, ami még jobban látható, tehát most itt már Jézust is látjuk. Most annyiban talán nem sikeres az ábrázolás, hogy Jézus egy kicsit elfordítja a fejét akkor, amikor Júdás éppen ebben a helyzetben van. Tehát itt mondjuk Leonardo sem érezte át ennek a jelenetnek a nagyságát, hogy Jézusnak a nyugalma meg a megőrzött szelídsége az nagyon szép, de hogy éppen erre felé fordul, ugye itt persze erős gesztikuláló tanítványokat látunk, ugye ezzel akarja motiválni, megalapozni az erre való fordulást, bocsánat, de itt talán úgy gondolom, hogy a Júdásnak ez a megkeményedése, ez talán indokolta volna azt, hogy valami még bensőségesebb és hozzáforduló helyzetbe állítsa Jézust. De nem azért nem tudta Jézus megmenteni, nem azért nem tudott segíteni, mert ő erre képtelen lett volna. Jézus a végtelenségig próbált segíteni. Ez a kiváló ábrázolás, és ilyen Júdást nem nagyon festettek. Júdásnak ez a belső elsötétedése, hogy minden számára fölajánlott segítséget visszautasított, már egy évvel az árulása előtt, aztán a betániai vacsorán, egy héttel az utolsó vacsora előtt, és itt az utolsó vacsora termében is a lábmosás során, amikor Jézus letérdelt Júdás előtt és megmosta a lábát, fölajánlva neki a megtisztítását, a bűnbocsánatot. Hogy mennyire nagyszerűt festett Leonardo, azt a korabeli olasz festészetből láthatjuk, ezek a közvetlen előzményei az ő képének, és ezek a kisebb mesterek ugye a 15. század végén sokszor Júdást így külön kiültetik, minthogyha hát ő, mint egy ilyen szégyenpadra, minthogyha ő úgyse tudott volna más ember lenni, és eleve lehetetlenség lett volna megmenteni. A következő képen is egy ilyen olasz ábrázolást látunk, megint csak így Júdás teljesen itt, hogy gyöngébbek kedvéért, és nem arany glóriával, hanem sokszor ilyen szürke meg fekete glóriával, ez is ugye a tökéletes legyen az azonosítás. Itt a kettős csoportokat vehetjük észre, mondjuk ezt első, látjuk, hogy a Júdás ábrázolásával a messze elégedetlen volt, úgyhogy a festészet történetében ez valóban az ő újítása, hogy Júdást közelebb ábrázolni Jézushoz, és azt a kemény tekintetet. Most megnézzük a kinagyításokat erről a képről. Ez a jobboldali csoportozat Júdással. Látjuk Jézust. Péter apostol ugye a középkori ideológiának megfelelően, hogy János egyik felén János ült Jézusnak, másik felén Júdást kellett volna, hát ez elképzelhetetlen lett volna középkorban Júdást oda festeni. A Biblia szerint ez így volt, Júdásban nagyon megbíztak a tanítványok. Pétert meg azért nem lehet ide festeni, mert Péter volt az, aki távolabbról beüzent Jánosnak, hogy kérdezz meg a mestert, hogy kiről szól, amikor azt mondta, hogy elárul. Na de ugye a középkorban Pétert nevezték ki az egyház fejének, a Máté 16. fejezet torz értelmezése folytán, amiről írtam egy kis füzetet, a Szépművészeti Múzeumban említettem, éppen az El Greco kép van rajta. Ha valaki ezt el akarja olvasni, csak erről a Péter kérdésről szól. Na de a középkorban Péter volt az egyház feje, és ezért Jézus mellé a legközvetlenebbül kellett ábrázolni. A másik kinagyításon láthatjuk az asztalnak a végén ülő, itt ugye a kettes csoportokba rendezett tanítványok, és a következő képen láthatjuk a baloldali részt, ugye Pétertől elindulva, és még nagyon érdekesek ezek a kinagyítások, a hátsó részén pedig mutatja Jézusnak a Getsemáné kertbeli küzdelmét az első ablakban, tehát itt helyezi el a következő eseményeket, mutatja a Júdás csókját, ugye, a középsőben és a Péternek a vagdalkozását, és mutatja a jobb szélsőben magát a keresztre feszítésnek a jelenetét. Menjünk tovább. És hogy még inkább lássuk, hogy Leonardo tényleg páratlant alkotott, elsősorban mondom a Júdás megformálásában, így felhívom a figyelmet Dürernek a metszetére, 1510-ből, a Passió sorozatából. Itt Júdás tulajdonképpen csak az erszény, ugye mindig, hogy maga mellé dugja, tehát ez egy nagyon egyszerű, sőt mondhatnám primitív azonosítás, semmiféle jellemet, portrét nem kíván ábrázolni. Ugyanez a Dürernek a másik passiójában 1523-ból való, és aztán nézzük a következőt, mind Leonardohoz vetítjük le, Hans Riemenschneidernek a Fafaragványát a 15. század végéről, amelynek ez a kinagyítása és a teljes triptihont nézzük meg, bal oldalon jeruzsálemi bevonulással, utána időrendben ugye az utolsó vacsora és a Getsemáné kertbeli küzdelem, a felbojdult tanítványok kért élő Jézus Krisztus, aki körbe jár, és a lábmosás után is figyelmezteti őket, hogy meg kell erősödniük, mert súlyos nehézségek jönnek ezen az éjszakán. Ugyanez Montréaléba, a Székesegyházban visszamentünk a 13. 12. századig, hogy lássuk, hogy Leonardónak valóban hatalmas nagy volt a, nem csak technikailag az újítása a hármas csoportozat, hanem tartalmilag is, ami Jézus és Júdás viszonyát illeti. A Getsemáné kertbeli jelenetre térünk át, ez a Getsemáné kert a mai formájában Jeruzsálemben, és a következő képen egy olajfa, sok olajfa közül, ezért nevezik olajfák hegyének, több évszázados olajfák találhatók itt, és Jézusnak a küzdelme a Getsemáné kertben, és már Júdás jön, az áruló Júdás a csapatokkal, az elalvó tanítványokkal, a magyar MS-mester képén. Csak néhány fölvezető kép. Ezt láttuk ugye most vasárnap a Szépművészeti Múzeumban, három változata van ennek a képnek is, mint a legtöbb El Greco festmények, itt is itt van Júdás. Ezekben a beállításokban kétség kívül, mint egy távolról jövő ellenség jelenik meg Júdás. A tanítványok is méltatlanok Jézusra, arra a Jézusra, akinek egyedül kell majd megküzdeni az ezután levő támadásokkal. A Júdás csókjánál látjuk azt, hogy a bizánci művészet nem sokat tudott kifejezni Jézusnak a küzdelméből, Júdásért való küzdelméből, mert alapvetően statikus művészet, tehát itt Jézus is annyira statikus az arca, az állása is, hogy nem olvasható le róla az a két mondat, amivel itt is küzd Júdásért, Duccio Maiesta ciklusából való a 14. század végéről. Mondom, ezekben az ábrázolásokban ez a monreálei szintén statikus bizánci görögös beállítás nem olvasható le, hogy Jézus itt is barátomnak szólítja Júdást, meg a saját vétkét ő maga mondja ki Júdás helyett. Még talán a kinagyítást is nézzük, hogy valóban lássuk, hogy ezek a művészek nem technikailag se tudták ábrázolni, de talán tartalmilag sem volt benn a kor levegőjében. Kicsit úgy képzelték el, mint mind a mai napig is sok vallásos ember, hogy Júdásnak ezt meg kellett tenni, és ő előtte más választás nem volt. Nagyon is volt más választás, Jézus segíteni akart rajta, de soha nem fogadta el a segítséget. Ez volt Júdásnak a veszte. Giottónak a híres festményén is a bizánci hatás még nagyon erős, tehát még a 14.-15. század fordulóján vagyunk. Noha itt már a szem tekintetének a tisztasága és a teljes, ugye a félprofilban ez a teljes szembeállásban, ez a gyengétség Jézus részéről már több aktivitást vagy több segítő készséget mutat, mint az előbbi képeken. Köszönöm szépen, két hét múlva a Hol a határ a szép és a rút között egy nagyon érdekes témával zárjuk le a sorozatunkat. Viszont